32. A velenceiek még körülményesebbek a spanyoloknál, amikor arról van szó, kit enged be területére a Serenissima. De itt nem hegyke kapitányok, tudatlan őrmesterek fogadják az utast, hanem tiszta fogadóba kísérik, ahol felfrissülhet, kipiheneti magát, átválthatja a spanyol dukátot velencei cekhinóra, csalás nélkül, de helyét el nem hagyhatja, míg a kihallgatása nem kerül sor. A vendéglátó nem hord fegyvert. Belet vált arcú, fekete köpenyes úr, akit a titkár kegyelmességednek szólít. Ez a cím megillet minden velencei nemest. Az excellenza kényelmes székben ül. Brunótot kínál a spanyolnak. Kisi olaszosan ejti Castilla nyelvét, de Velázquez hálásért, hogy nem kell neki kínlódni az olaszszal. Mint egészen felesleges holmi lenne, ott fekszik a hazai velencei követ kézírásával az útlevél, mellett a San Marco egyik prokurátorához írt ajánlólevél. A titkár nem töri fel a pecsétet, meghívja ebédre a festőt, visz épp délidőben érkezik. Képekről beszélnek. A nemes, akit Vendraminnak hívnak, maga is műgyűjtő. Belemelegednek a témába. Don Diego sokat tud. Elsősorban apos a jogoltából, az európai műkereskedelemről. Így mindazokról a kincsekről is, melyek főként német alföldről kerülnek Madridba. Árak, témák, műfajok körül forog a szó, míg hozzák a halat és a húst. A festő végül kiejti Don Felipe nevét. Figyeli a signoria titkárát, de annak szemesen ebben, amikor a műgyűjtői vonatkozásban először merül fel a spanyol király neve. Vívnak egymással. E szeretetre méltó külső, baráti gesztusok mögött ott rejlik a fürkésző, jeges gyakorlat. A biztos kémművészet, mely az árnyalatok finomságával méri le a hazugságos valót. Ez a 30 esztendős, élénkszemű spanyol, aki a király festje és udvari tisztje. Miért jött el Szent Márk városába, kivel akar itt találkozni, mit akar kifürkészni, mire kíváncsi? A spanyolok kitűnő gyalogkatonák, de az a hír róluk, hogy rosszul festenek. Készültek-e vázlatai Milánóban, nemes uram? Ahogy felvázolta János apostol feje az utolsó vacsoráról, az ismerte római asszony reliefje, egy mozaikarc, a dóm, eső csatornáján guggoló szörnyének figurája, alról napsütésben, piackép őrtálóval, Laci konyhával, csepürágóval, másikon bábjátékos rángatja pálcikáit, a pálain színpad előtt bámész milánója. Három vázlat Leonardo kódexéből nem a mozsarakat másolta ki, hanem a tájat, amelyet a mester Örményországba repített képzeletében, és az emberi anatómiának egyik alapos részletét. Nézi, hogy a finom hosszú új miként lapoz, a szem rátapad a vázlatokra, a beretvált férfi arc szükrében műgyűjtő s inkvizitor keveredik. Krétarajz, a tér, a dóm homlokzata emberek. Kedve volt, felvázolta őrségváltás előtt. Nagyon szép, mondja Vendramin. Az öné, válaszol a festő, ősi spanyol szokás szerint. A titkár könnyen elpirul. Eltolja magától. Nem úgy értettem. E pillanatban, s csak egy pillanatig, testvérek, Velázquez onnal dedikál, felállnak. Szent Márk köztársaságának nincs kifogása az ellen, hogy a spanyol király festője sétáljon a lagunák és lidók között. Halkan ennyit mond. Azt tanácsolja, ha messzibb sétát tesz, vesse le spanyol köntösét, vagy vigyen magával két fegyveres kísérőt. Mióta a nápolyi spanyol alkirály Osuna hercege kalandos vállalkozást készített elő, hogy rajtaütéssel foglalja el szinte lesből Szent Márk városát, és mióta persze így kipattant, a spanyolok összeesküvésének szándéka érthető, a Serenissima népe nem kedveli túlságosan a kasztíliaiokat. Tintorettóval szemben még homályos a terem, a függönyöket leeresztették, óriás homályos tereket látszak képsíkok helyett, amikor a napfénytől majdnem vakultan belép a San Roccóba. Valaki felgöngyöli kissé a nemes függönyt, s már a szem felbontja egy pillanat alatt a színes mezőkre ezt a hirtelen megelevenedett mikrokozmoszt. A napsugára együtt beáramlik a szín, ragyogás, a legszebb mélyvörösek, lilák, vérbarnák, melyeket valaha is láthatott. Mintha óriások félelmes játéka lenne, melyekkel Herrera ideje óta nem találkozott. de itt minden egyes gigász kezéből született. Tintorettónak nem volt hatásem az emberi elme végességesem a megszokott kánonok. A Scuola di San Roccóban, az ikonográfiában jártas mester is tanácsán áll, még lassan, szinte lépésről lépésre igazodik ki a témák között. A görög mestere gondol. Sokat beszéltek festők maguk közt Madridban arról, hogy El Greco valaha Tintoretto műhelyében tanulta meg a színek elejét. Mit tenne Pacheco ide kerülne? Mit gondolna az inkvizíció szevillai képszakértője, aki puszta igennel vagy nemmel döntött arról, megfelele egy szent kép a kegyes elképzeléseknek? Nem látná-e Tintoretto művében a felborult lélek háborgását, mely nem alkalmas hívők épülésére? Manna szedés, részkígyó csodája, pásztorok imádása, végül Krisztus az olajfák hegyén. Gomolygó, nehéz színek, végzetessé árnyékolt tájak rohannak a sötétségbe. Az alakok felhőkké vagy foltokká válnak, csak feszülten figyelő elme fejti fel mélyebb jelentésüket. Karmazsin vörösek dominálnak, vagy máshol kék tónusok. Közel áll-e hozzá ez a tintorettói homály, a méreteké félelmes aránya. Hirtelen eszébe jut egy mondat Pacheco könyvéből, mert Francisco sokszor átfogalmazott. A legfélelmesebb agyvelő, melyet felmutat a festészet birodalma. E félelmes agyvelő legkései majdnem aggastyánkori műve előtt áll. Esztendők során át járt ide a mester, sudár egyenesen, alig őszes hajjal, majd galambőszen, botra roskadottan. Már csak a Roccóban és a Dózse palotában dolgozott. Nem festett többé portrét, ezek között az óriás kompozíció között élt. Tintoretto egy persze sem volt más, mint festő. Nem háborította senki, nem zavarták nyugalmát. Nem kellett vadászatra kísérni Velence hercegét. Nem ürítette ki majd egy éve műtermét, mint neki kellett, amikor Rubens Madridba látogatott. Nem volt kulcs egy sápatarcú idegen kezében, melynek segítségével a nap minden órájában bejöhet a műhelybe, nézheti, hogyan gyötrődik. Ő a gondolatos anyaggal megleseti vívódásait. Nem mondhatta-e Tintoretto egy nagyúrnak. Nem érdekel az arca. Festesse meg mással portréját. Szabad polgár volt. Minden képét megfizették. Nem húzott senkitől zsoldot. Festett, és ezért pénz, nagyon sok pénzt kapott. Arra gondol Roccóban, hogy mindenkinek talál Velencébe kellene jönnie, hogy lássa, hogyan kell élni a művésznek, megbecsülten, nyugodtan, gondtalanul. Rubens mesélt arról, hogy amikor ifjú korában Mantuában élt, az uralkodó herceg azzal büszkélkedett, neki van a világon a legjobb zenekara. Bizonyos Claudio mester volt a karnagy és kórusmester, neki kellett elkészítenie az udvar és templomi kompozíciókat. Amikor meghalt az öreg herceg, fia szélnek eresztette fillér nélkül a mestert és a zenekart. Rubens említette, ha egyszer Velencébe jut, menjen el a San Marcóba. Claudio még mindig él, ma ő a San Marco karnagya. Akkor majd hallja messzere, milyen az igazi zene. Minden nap el kellene jönnie Roccóba. Egyetlen benyomásra oly legyüngőzőek, de fárasztóak is a tintorettói arányok, hogy lassan kóstolja őket, míg szeme felfogja a művet, magáévá tesz a kompozíciót. Ma még bolyong a kis utcákon, átmegy a hidakon, tornyokat néz, úgy hazatalál. Ha eljön a térre, és bemegy megint a San Marcóba, majd megkérdi. Az öreg Claudio mester szokott-e még néha orgonálni? A nagykövetség palotája majdnem vár Velencében, melynek mindig zárt kapui mögött biztos menedékre lelnek mindazok, akiket a Serenissima üldöz vagy figyel. Az éjszaka urai, ez az éjjel-nappal örködő városi őrség, deregéivel, laza láncban körülveszi a házat. Gondosan örködik, de még így is megtörténik, hogy valaki spanyol örtállónak vagy gyümölcsös kofának öltözve besurranhat a palotába. A Serenissima sem éjjel, sem nappal nem alszik. Tiszteletben tartja ugyan a követi előjogokat, megfigyeltet az egész környéket, és nem csak a bemenőkre vigyáz, de észrevétlenül követi azokat is, akik kijutnak a kis vízikapun. Emellett ugyancsak a hivatalok gondja, naphosszat és éjszaka is ott ügyelegnek különböző álköntösökben a Serenissima fegyveresei. Gyakran verekedés szítanak, szidalmazni kezdik az idegeneket, vagy igyekeznek megkörnyékezni, pohár borra elcsábítani azt, aki belülről érkezik. Minden hír értékes, különösen akkor, ha megmondja, a velenceiek közül kiket látott odabent. Mindenről jelentés készül, és a tízek tanácsának titkára beszámol róluk a heti tanácsüléseken. Diegót már ismerik a velencei őrök, amint megy a San Roccóba, egy szolga segít olyankor, ha állványt kell bevinnie. Kezdetben gyanús szemmel nézték a spanyol urat, aki festő áll öltözékben akarja kilesni Velence titkait. De már hetek óta szokott útja a Roccó, innen tér alkonyatra haza. Szobájában ilyenkor rendbe hozza az ecseteket, inassa nem telt a szűkre szabott úti költségből. Alkonyodik. Ha gyertyát gyújtana, betodulnának a szúnyograjok. Egész nap Tintorettót másolt, nem ért rá gondolkozni. Amikor visszaérkezik a palotához, mert itt is, ott is fegyveresek őriznek, rádöbben a kérdés. Miért gyűlölik mindenütt a spanyolokat? Velázquez odahaza olyan, mint udvari orvos vagy borbé. Személytelen. Nincs jelen, amikor Olivares vagy valamelyik tanácsos, bizalmas államügyekről számol be. Ő felsége megbízik Don Diegóban. Miért ne beszélhessenek előtte még akkor is, ha titkos követ vagy kém jelentések kerülnek felbontásra? Itt szinte elsőnek hallott vereségekről, flották pusztulásáról, ostromlott várak segélykéréséről, még vár sorára figyelt a hatalmasokat. Míg olvassa jelentéseket, a titkár, a festőnek nem szabad észrevennie, hogy ő felsége vonásai pegyhütté, kedvetlenné válnak, harag tükröződik szemében, de az sem, hogy a Conde Duku tekintete villámlik, szitkozódni kezd, lesöpri az asztalára a papírokat. A felség soha nem nyilvánítja indulatait, csak szeme lesz egyre élettelenebb. Erre gondol, míg lefekszik a szuette, de baldahinos ágyba, melyben négy embernek is lenne helye. Olyan ez a nyoszója, mint maga Hispánia. Óriási, avitt, damaszkárpit, hiette peremét a penész. Avas szag terjeng, egérrágás hal éjjel. Szúnyogok zümmögnek, mert lyukas az ágyat borító fátyol, s ha jobban megnézné, szennyesnek mondhatná a vánkost s a takarót is. De a nyoszony a mennyezetén még tart az aranyozás. A gyertya még ragyogtatja Kasztília s Aragon összeboruló címer pajzsait. Birkózni az óriásokkal, gyötrődik a vázlatok sokasságával. Már-már úgy érzi, hatalmában tartja Tintorettót, a legszebbet, a keresztre feszítést, mely kiemelkedik a Scuola Il San Rocco remek művei közül. Jó nap volt, csend borult rá, nem kell beszélnie senkivel. A klerikusok megszokták, nem az egyetlen festő, aki másolni jár ide. Amikor gyalogszerrel visszatért a követség palotájába, azt vette észre, hogy a környező kis utcákból egyre több ember tódul a Szent Már tér felé. A spanyol hajlék előterében megkettőzik a kapuérséget, és amikor belépett, már üzenet várta. Don Cristobal de Benavides ő kegyelmessége sürgősen keresi. Csak annyi ideje maradt, hogy köntös váltson, s fegyvert kössön oldalára, így néhány perc múlva minden szertartás nélkül már ott állhatott a nagykövet előtt. Benavides feltűnően sápat volt. Szeme körül mély árkot vont az álmatlanság. Előtte feküdt kiterítve Észak-Itália térképe. A barna hegyekbe épp vörös nyilakat rajzolt Don Cristobal, amikor Velázquez belépett. Don Diego, a hírek nagyon komolyak. Ön a felség bizalmas híves, nekem vendégem. Kétszeres ok, hogy sürgősen kéressem. S udvari ember meg fogja érteni az egészet. Ott kezdem, hogy mindenért Richelieu a felelős. Miért hajszolja be királyát a nyílt háborúba? Már nem csak a Valtellina hágóról van szó. Tudnia kell, hogy a franciák teljes erővel megindultak. Benyomták a mi velünk szövetséges szavajai csapatok torlaszait, s várakat foglaltak el. Nekünk ezért fel kell adnunk Casale ostromát, s minden erőnkkel a veszélyeztetett alpesi hágok felé kell fordulnunk. A helyzet komoly, mint láthatja. Külön baj, hogy a pápa mindenben ellenünk van. Velencében is forrong a felizgatott nép, s az egyik napra másikra nyílt spanyol ellenes kitörésre vezethet. Hálásan köszönöm kegyelmességet felvilágosításait. Amit eddig nem mondtam, azt minden kancelláiban tudják, a többit viszont, mint titkot őrizze meg. Császári sereg indul el rövidesen. Hetek múlva már áttörnek ők is az Alpokon. Hogy mondják, 40 000 ember. Céljuk Mantua. Miközben megszálljuk, mond Ferrato őrgrófságát. Találkozunk a császáriakkal, és megkezdődik Casale valódi ostroma. Don Cristobal mindezt nyilván nem cél nélkül közli velem. Ön végigmente ma a piazzán, látta? Mint a áldomás innának a vesztünkre. A tizek egyike, Foscarini, mosolyogva mondta, amikor találkoztunk. Aut Roma, aut Cartago. De mint a Madrid közelebb lenne Cartagohoz, mint Rómához. Vén róka, de még nem tudja, hogy korai a francia győzelem fölötti öröm. Viszont Don Diego, kegyelmetnek el kell innen legsürgősebben utaznia. De eddig csak egy tintoretot fejeztem be ő felségének, az apostolok képét. És a keresztre feszítés még csak vázlatokban van. Ő nem csak festő itt, hanem ő felsége udvartartásának tagja. Nincs vesztegetni való idő. A legnagyobb titok, a császári sereg parancsa szerint. Nem fog sokat törődni a Serenissima szárazföldi határaival. A császári sereg nem fog félni Velencétől, de mi sem, spanyolok. Nekünk, akit itt élünk a követségen, a végsőkig maradnunk kell. De ön legyen már túl a velencei határokon, mielőtt kitörközöttünk a viszály. Ferrarán keresztül utazik majd. A pápai legátus barátom. Beajánlom. Csoportokat láttam. De Velencében ez nem feltűnő. Lehet, hogy holnap már hajtóvadászatot indítanak minden spanyolra, aki feltűnik. Velence, ezt is tudnia kell. Titkos szerződés kötött a Portával. Zsoldosokat toborozhat a szultán albániai tartományaiban. Az arzenálban 2 órával meghosszabbították a munkaidőt. Aki itt dolgozik, 1/3 több fizetést kap. De nem teheti ki lábát a falakon túl. Bocsásson meg, hogy más dolgairól emlékezem meg, higgy el, én is szívesebben társulunk a múzsákkal. Holnap után indul kocsink a szárazföldre. Azt tanácsolom, hogy ezt vegye igénybe. Kell-e a másoláshoz is inspiráció? Ezt kérdezte tőle a talános nemes ember, aki nyilván magasabb megbízásból, ha újból meglátogatta Roccót, s kissé vád biztosként, s kissé úgy, mint műértő elbeszélgetett vele. Mint mondotta, otthonában függ néhány régi velencei kép. Mantegna, Carpaccio, 2 Bellini, kell-e ihlet Tintoretto előtt. Belet vált arcú, művelt ember, aki járatos a lélek és a művészet világában. Az inspirációnak, felelte neki, sokféle fajtája van. Kine érezze szorongást, amikor egy elmúlt művész legnőbb alkotásával áll szemben, és ezt le kell másolnia. Lépésről lépésre hatol így be a tintorettói világba, lassan sejti csak meg, hogyan uralkodott az aggasztján a vászondarab fölött. Kell-e inspiráció? Legközelebb újból beszélgettünk, mondja a velencei ember. Önnel tanulságos az eszmecsere. Legközelebb, gondolja sóhajtva, amikor szállásán összegöngyöli a félig kész vásznat, s arra gondol, a kocsiban majd maga mellé veszi, amikor a fogatra átszállnak a követség deregjeiről.